kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Április 12-én és 13-án lesz a szerzetesek országos zarándoklata a Mátraverebély Szentkút nemzeti kegyhelyen, közölte az MT-vel a kegyhely sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina elmondta, a zarándokok egy része gyalog érkezik. Pénteken 12 szerzetes rend 41 tagja indul útnak Széchenyből a találkozóra. A résztvevők 27 kilométer megtétele után érkeznek majd meg Szentkútra. A szombati ünnepi szentmisét Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök mutatja be. Lelki adoptálással ünnepelték Gyümölcsoltó Boldogasszony Győrben. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be a gyermekeket váró házaspárokért, családokért a győri Nagy Boldogasszony székesegyházban. Elmondta, az igazi templom nem kőből, nem fából épített templom, hanem lélek által épített templom. Mária valóban az Úr alázatos szolgáló leánya volt, mindenben Isten akaratát kívánta szolgálni, így méltóvá vált az Isten anyaságra. Isten az irántunk való szeretetből testesült meg, hogy mi is Isten gyermekeivé lehessünk, mondta. Engedjük, hogy Isten lelke formáljon bennünket napról napra, egyre tökéletesebb, egyre büntelenebb emberré. Papi hivatásokért imádkoztak Andocson. Berta Tibor püspök katonai ordinárius mutatott be szentmisét az andocsi Nagy Boldogasszony bazilikában. A szabadtéri szentmisén mintegy 400-an vettek részt. Az isteni irgalom nagy-nagy ajándékának a jele, hogy hitre tudunk jutni. Hangsúlyozta Udvardi György az isteni irgalmasság vasárnapján bemutatott szentmiséjén, a veszprémi Szent Mihály főszékes egyházban, ahol ezen a hétvégén ünnepelte a templom gyermekkórusa létrejöttének első évfordulóját. A Szent István Tudományos Akadémia április 8-án székfoglaló ülést tartott Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápáról elnevezett dísztermében, a Szent István Társulat társulati esték sorozatának keretében. A közgyűlésen tartotta meg akadémiai székfoglaló előadását Csiba László Széchenyi díjas orvos, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a mai napon a marokkói Marrakesbe utazik, ahol részt vesz a világ keresztény demokrata erőit tömörítő pártszövetség vezetői értekezletén, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A szervezetnek Orbán Viktor az egyik alelnöke. A kormányfő programja során tárgyalást folytat a marokkói miniszterelnökkel is. Orbán Viktor miniszterelnök levelet küld az Európai Unió területén kívül élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak. Ebben felhívja figyelmüket a június 9-i európai parlamenti választásokra, és arra ösztönzi őket, ők is éljenek szavazati jogukkal, tájékoztatott a kormányzati tájékoztatási központ. A nők esetében továbbra is az emlőrák, a férfiaknál a prosztatarák a leggyakrabban diagnosztizált daganattípus. Olvasható a Magyar Rákellenes Liga a mai napon a Nemzeti Rákellenes Nap alkalmából közzétett közleményében. Hazánkban 1993 óta április 10-én tartják a Nemzeti Rákellenes Napot. Az ideire a Magyar Rákellenes Liga számos érdekes és hasznos előadással készült. A rendezvényen a leggyakoribb daganatos betegségekkel kapcsolatban mutattak be egy-egy újdonságot a szakma vezető szakembereinek előadásaival. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a Kiskunhalasi Szakképzőcentrum Dékáni Árpád Technikumban arról beszélt, hogy most jó lenni katonának, ugyanis a magyar honvédségben egy korszakváltás zajlik, amely a haderőfejlesztési program keretében 2015 környékén indult el, és amely az elmúlt két évben felgyorsult. Sorsformálók, sikeres roma férfiak történetei című interjú kötetet mutattak be Budapesten. A Kopmária Intézet épületében, ahol kiállítás is nyílt a könyv illusztrációiból. A 4 évvel ezelőtt megjelent Roma nők egymás közt című interjú kötet folytatásaként ezúttal 12 sikeres, céltudatos és tevékeny roma férfi mesél életútjáról, a Sorsformálók, sikeres roma férfiak történetei című kötetben, mondta a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért elnöke. Fűrész Tünde hangsúlyozta, a kötet célja, hogy a roma közösségből olyan példaképeket mutasson be, akik az életútjukkal reményt tudnak nyújtani, valamint lerombolják a sztereotípiákat, amelyek még mindig jelen vannak a magyar társadalomban. Végül az időjárásról: nagyrészt fátyolfelhős lesz az ég, de főleg a Dunántúlon, valamint a főváros és a Dunakanyar térségében alacsony szintű felhőzet is képződik, csapadék nem várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember ünnepi dupla száma. A tartalomból. Ma mindenek betelnek világossággal. Kocsis Fülöp metropolita gondolatai. Isten szerető hitünk adhat nekünk gyógyulást. Beszélgetés Janka Ferenc teológus ikonfestővel. Éledjen újra a természettel való kapcsolatunk is. Tanácsok Szilvácskú Zsolt táj- és kertépítésztől, környezetjogásztól, az esztergomi budapesti főegyházmegye teremtésvédelmi referensétől. Mindig hittem a kutatásomban. Beszélgetés Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon.
Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a Pécsi Állatkert és Akvárium Terráriumba hívunk meg mindenkit. Tartsatok velünk ezen a baranyai utazáson! Nemes Viktória zoopedagógussal beszélgetünk, itt vagyunk a Pécsi Állatkertben. Egy kicsit a történetéről beszéljünk az állatkertnek, szeretettel köszöntelek.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát, hogyha az állatkert történetéről beszélünk, akkor nagyjából az 1960-as évekig kell visszamenni, ugyanis ekkor nyitotta meg a kapuit az állatkert. Előtte egyébként egy közösségi összefogás révén jött létre tulajdonképpen. Tehát mondhatni, hogy diákoktól dolgozókig mindenki részt vett a létrehozásban és az építésben, tehát az alapkövek lerakása, a kifutóknak a megépítése. És hát ugye akkor megnyitotta kapuit a Pécsen is az állatkert, ugye mint vidéki állatkert. Eleinte a gyűjtemény nyilván kisebb számú volt, és jelentős hazai vadfajt mutatott be, és aztán ez az idővel nyilván változott, megérkeztek az egzotikusabb állatok, akár pumák például, vagy medvék, később tigrisek, és akkor így szépen bővült a gyűjtemény. Nyilván akkoriban még egészen más funkciója volt egy állatkertnek, mint ma, tehát akkor inkább a szórakoztatás, bemutatás, nyilván ennek fejében nem feltétlenül voltak a kifutók olyanok, mint amit a ma embere elvár, illetve ami törvényileg szabályozott is most már. Hát nagyon sok átalakuláson ment azóta át az állatkertünk, ugye a legutóbbi nagy felújítás az 2014-től 16-ig tartott, 16-ban újra megnyitotta a kapuit a már felújított Pécsi állatkert.
Jelenleg hány fajt mutattok be?
Hát ez mindig egy ilyen érdekes kérdés, mert ugye itt azért van fluktuáció és cserélgetések, de nagyjából olyan 300-350 fajunk van, és hát nyilván az egyedek száma az már 1000 fölött van, hogyha így vesszük, mert hát mondjuk tartunk 3 darab zebrát, meg halakból nagyon sok fajt, és nagyon sok egyedet.
Akvárium és terrárium a nevetekben is benne van, tehát nagyon sok állat van a terráriumban és akváriumi részben is.
Így van, ugye van a parki részünk, nyilván a szárazföldi állatokhoz, vagy vízhez kötődő állat, mint a víziló, vagy akár teknősök, és az akvárium, terrárium az a főépületen belül található, és hát ott alapvetően hüllők, kétértőek, illetve nyilván a halaink azok, akik helyet kaptak.
Van olyan állat, ami Magyarországon egyedül nálatok van?
Amiről én úgy tudom, hogy csak nálunk van jelenleg az országban, az a kubai rombusz krokodilunk, akit Morzsinak hívnak, ő egy hölgyemény. És hát van egy olyan legenda az ő élettörténetében, hogy az ő szüleit, Józsit és Rózsit, még annak idején Kádár János kapta Fidel Castrótól. Tehát, hogy egy kicsit ilyen történelmi vonal is van elvileg Morzsikánknak az életében.
Éppen egy tanúsvényen jöttünk át, ahogy erre a helyre érkeztünk. Nagyon sok minden információt kaphat a körülöttünk élő világról, egyéb információkat is, aki erre jár.
Igen, ez a tanösvény tulajdonképpen egy nagy-nagy projekt és pályázatnak az eredménye tulajdonképpen, ez a Mecseki Természettudományos Élményközpont nevet viseli. Ez egy hatalmas pályázat volt, és rengeteg diákot sikerült behozni, és rengetegféle foglalkozást tartottunk nekik. És tulajdonképpen ez a tanösvény a többek között azért is jött létre, ugye, ha végignézted, akkor láthattad, hogy inkább a hazai erdőkre, a hazai vadfajokra koncentrál, hiszen, ahogy mondtam, nagyon átalakult ma már az állatkertünk, és kevesebb hazai fajt mutatunk be, mint egzotikusat, tehát egy kicsit ellensúlyozni próbáljuk azt, hogy nem élőben vannak itt mondjuk a vaddisznók, vagy éppen a gimszarvasok.
Viszont van állatsimogató is.
Így van. Jelenleg alapvetően kecskékkel, illetve néha a malackáink, minnesotai törpe malacaink kint vannak, bár őket azért a nagyobb tömegben inkább bezárjuk, mert az egyik kölyük az, ha nem kap finom falatot, akkor hajlamos arra, hogy elkezdjen csípkelődni, és hát biztos, ami biztos, őket akkor inkább a kisebb területre zárjuk, de a kecskéink azok ott vannak. Nyilván ott is vannak szabályok, hiszen a kecskék sem szeretik, ha a bajszukat vagy a szarvukat piszkálják, tehát arra szoktuk azért jelezni a látogatóknak, hogy persze lehet őket simogatni, lehet őket etetni, de megvannak azok a pontjaik, amivel óvatosan kell bánni.
Tavasz van, ez a szaporulat ideje is, sok fajnál vártok kicsinyeket?
Hát most jelenleg nem igazán, mert cserélődtek a fajaink, és kicsit már öregebbek is néhányan, azonban elég aktívak ilyenkor az állatok alapvetően, ugye még nincs is az a nagyon nagy meleg, már nincs is az a hideg, tombolnak a hormonok, tehát hogy azért ilyen extrább viselkedést is lehet látni, illetve talán többször lehet már a kifutókban külső területeken látni azokat is, akik mondjuk télen inkább bent tartózkodtak.
Melyek ezek, néhányat soroljunk fel?
Hát ilyenek például a vízilovak, akik ki sem jöhetnek egyébként a téli időszakban, hiszen ők megfáznának. Most már, hogy kijött ez a jó idő, a külső kifutóban is látható. Akkor a macskafélék, puma, leopárd, rájuk jellemző, hogy azért amikor zimangó van, akkor inkább a belsőbe húzzák meg magukat, szúnyókálnak elég sokat. Most már azért elég aktívak ott kint is, főleg talán a leopárdok, ők még inkább, mint a pumák.
És a medvétek is télen egy kicsit pihen, ha nem is alszik végig.
Igen, alapvetően megfigyelhető nála, hogy többet pihenget és szúnyókál. Nem feltétlenül egyébként a barlangnak nevezett belső terében, tehát ő például a nagy hóban élvezett el szúnyókát odakint. Ugye a medvékről azt kell tudni, hogy alapvetően nem úgy néz ki náluk a téli álom, hogy mondjuk október-november végén ők elalszanak és felkelnek majd valamikor tavasszal, hanem bizony azért a szabadban is a téli időszak alatt is kikitekintgetnek, esetleg isznak, ha valamit találnak enni, azt elfogyasztják. Nyilván állatkerti állat esetében, mivel folyamatos az ellátás, nem kell élelmet keresnie, ezért azért aktívabb marad, viszont jellemzően a kevesebb egyébként az elfogyasztott élelem mennyisége is, és több a szúnyókálás, és egy picit lassabban is mozog.
Azt zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
Az árnyék épp csak kitarasz, a medve ment a fák között, minden madárra ráköszönt. Örült a hosszú délután, hogy jött egy forró délután, mondább a barnát vett felül, mert abban szép is megnyerő, a régi szép ruhát visel, a bokrok meg madár csicsert, ott ült egy méh, csak megszökött, szagolni szállt virág özet. A méz együtt, az is helyes, a méz roppant túl ízletes, a méz akár egy csetremény, imádja azt a medvelé.
Az árnyék épp csak kiparasz a medve ment a fák között, minden madárra ráköszönt. Örült a hosszú délután, hogy jött egy forró délután, utána barnát vett felül, mert abban szép és megnyerő. A rét is szép ruhát visel, a bokrok meg madár csücsen, ott ült egy még csak megszökött szagolni szár, virág özen. A méz együtt, az is helyes, a méz roppantó ízletes, a méz akár egy csepp remény, imádja azt a medvelény.
Nemes Viktória zoopedagógussal beszélgetünk a Pécsi állatkertben. Az előbb említetted még riporton kívül, hogy medvével tréningeztél, ez mit is jelent?
Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos az állatkertekben az állatoknak a foglalkoztatása. Nyilván ők be vannak zárva egy helyre, nem vadon befogott állatokról van szó, tehát ők ide születtek. De nagyon fontos az, hogy minél változatosabb legyen az ő környezetük, az életük, hogy legyen valami újdonság. Egyrészt ezt is szolgálják a tréningek, másrészt az orvosi vizsgálatoknál is sokat segíthet, hogyha megvan tanítva az állatnak, hogy egy helyben maradjon, hogy esetleg hozzá lehessen érni a mancsához, kiadja a farkát vérvételhez, és hát most itt a Pécsi állatkertben ezt nekünk, ezt a vonalat erősítenünk kell egyébként, úgyhogy most folyik amúgy egy oktatás is az itt dolgozóknak, hogy hogyan is van ez a tréning, hogyan is kellene tréningezni adott állatfajt, és hát én a medvével próbálkozom, vannak dolgok, amiket nagyon-nagyon ügyesen tud, és vannak olyan dolgai, amin dolgoznunk kell együtt, hogy azokat javítsuk, és még ügyesebb legyen ő is, illetve én is, illetve más kollégák, akik tréningeznek, mert ez nekünk is tanulás, tehát nem csak az állat tanul, hanem is az állattól ezeken az alkalmakon.
Mennyire elkötődhet egy állat mondjuk hozzátok? Tehát a medve gondolom megismer, de szerinted bántana is mondjuk, ha összekerülnétek?
Veszélyes állatról van szó, valószínűleg igen. Tehát, hogy közvetlen kontaktban nem fogunk kerülni ezekkel az állatokkal. Nyilván vannak olyan állataink, növényevő akár, akihez be lehet menni, ilyen például a guanakó vagy az alpaka. Azonban a ragadozókkal nem ilyen közvetlen a kapcsolat, mert nyilván nem szabad elfelejteni, hogy ők vadállatok, és bármikor meggondolhatják magukat.
Ős kövületeket is bemutattok, ős leleteket, ugye?
Igen, így van, az aulában egy szép gyűjteményt lehet látni, ahol akár barlangi medve, barlangi hiéna, de mamut maradványok is megtekinthetők. Ugye alapvetően a jégkorszakra és a Kárpát-medencei jégkorszaki faunára fókuszál. Tulajdonképpen ez a Janus Pannonius Múzeummal közös kiállítás, tehát az ő gyűjteményük található meg itt nálunk. Ez is még az említett, korábban említett pályázat, Mecseki Élményközpontnak az eredménye, hogy ez itt van. Illetve helyenként az állatkert területén vannak ilyen Archeozó nevű tábláink, amiken bizonyos Kárpát-medencei, illetve Magyarországon megtalált őslényeknek a sziluettje látható. Ehhez tartozik egy applikáció, az Archeozó nevű applikáció, amivel aztán a telefonon megjeleníthető az adott őslény, és meg is hallgatható róla egy kis információ.
Örökbe fogadni is lehet nálatok is, ugye állatokat, melyek a legnépszerűbb állatok akkor ennek a szempontnak a figyelembevételével?
Így van, bárki örökbe fogadhat egyébként állatot, 3 kategóriánk van, ez a bronz, az ezüst, illetve az arany kategória, nyilván attól függően, hogy ki mennyit tud és szeretne áldozni az állat örökbefogadására. Nincs úgy korlátok közé szorítva, hogy mondjuk ha nagyobb az állat, akkor többet kell érte fizetni. Teljesen az örökbefogadó dönti el. A legnépszerűbbek általában nyilván a szörös cuki állatok, mint a vörös panda, az alpaka, a medve akár, vagy a macska féléink, de mindig szoktuk mondani, hogy a többiek is nagyon-nagyon várják, hogy legyen örökbefogadójuk, és minden ősszel van örökbefogadói napunk, ez az állatok világnapjához köthető időszakban, ott október elején, amikor az összes örökbefogadót külön meghívjuk, hozhat családtagot is, ők kedvezménnyel léphetnek be az állatkertbe, és az egy kicsit a specialitása benne, hogy a gondozóval magával is találkozhatnak, és amelyik állatnál lehetséges, nyilván a veszélyes állathoz nem, de ahova lehet, oda akár még a kifutóba is bemehet az örökbefogadó, és egy kicsit közelebbről megismerkedhet azzal az állattal, akit ő támogat.
A háttérben milyen állatot hallunk éppen, a hallgatóink is mit hallunk?
Igen, most ez a visítás, ez a páviánoktól jött, akit egyébként rendszeresen le pirosseggű páviánoznak, ilyenkor az ópedagógus, hogyha meghalljuk, mindig kiszól belőlünk, hogy ők egyébként a galléros páviánok, meg is tudjuk mutatni, miért kapták a galléros elnevezést, mert hogy a vezérhímnek gyönyörű, szép szőr gallérja van, és hát innen a fajnév, és valóban hát a lányoknak a pupója az ugye piros, főleg ebben az időszakban, mert hogy ez nem mást jelzi, mint azt, hogy ő készen áll a párzásra, és ezzel imponál a hímeknek.
Melyik a kedvenc fajod?
Ez mindig egy nehéz kérdés, sokan megszokták tőlem kérdezni, a gyerekek is rendszeresen. Nehéz lenne választani, nagyon-nagyon sok állatot kedvelek, talán a macskafélék azok, amik elég közel állnak hozzám, illetve a medve.
Zoopedagógiai foglalkozásokat is tartotok, mik a leggyakoribb kérdések így az állatkertel és az állatokkal kapcsolatban?
Hát amik rendszeresen elhangzanak általában ilyen foglalkozás terén, bár legyen az bármilyen foglalkozás és bármilyen témájú, a hogyan etetjük az állatokat, bemegye a gondozó az állathoz közvetlenül, de hát hogy lehet a tigrisekkel, és akkor hogy teszik oda az ételt, és hogy takarítanak náluk. Illetve, amire rendszerint mindenki kíváncsi, nem csak foglalkozások alkalmával, de akár a látványetetéseink alkalmával is, hány éves az állat, és lesz-e kölyök, vagy mikor születik kölyök.
Ha valaki igényli, akkor kérhet idegenvezetést?
Így van egy csoportvezetés nevű lehetőség itt nálunk. Tulajdonképpen bárki kérheti, nyilván nagyobb csoportnak anyagi szempontból jobban megéri, mert akkor annyi felé oszlik az összeg, de volt már, hogy család kért például csoportvezetést. Ebben az esetben az ópedagógussal együtt sétálnak végig az állatkerten, aki nyilván kulisszatitkokba is be tudja vezetni őket, illetve ahol lehet és lehetőség van rá, látványetetünk is, illetve személyesen is etethetnek bizonyos állatfajokat.
Sok mindenről nem beszéltünk, például fókasó is van nálatok.
Így van, ugye fokáinkat folyamatosan tréningezik az ő gondozóik, tehát magát a bemutatón kívül is úgy kapják meg az ételüket, az élelmüket, hogy bizonyos feladatokat végre kell hajtaniuk, és akkor vannak a nyilvánosan meghirdetett fókás események, amikor a lelátó azért rendszerint megtelik, mert mindenki kíváncsi arra, hogy hogy dolgoznak az állataink. Egyébként 2 fókát tartunk, Bonifácot és Donkát.
Húsvét után vagyunk, ilyenkor nem jellemző, hogy nyuszi áradat lepelti. Teket.
Szerencsére most nem volt ilyen. Korábbi években azért gyakran érkezett telefon, hogy befogadunk-e nyulakat. Egyébként nagyon végső esetben teszünk ilyet. Alapvetően nem feltétlenül, mert ugye az elhelyezésük is meg kellene, hogy oldjuk, illetve a további ellátásukat. Mindig azt szoktuk mondani, tényleg, amit szerintem már mindenhol lehet olvasni, hogy ne vegyünk csak húsvétra nyulat, mert ő egy élőlény, szükségletei vannak, és nyilván, ha magunkhoz vettük, akkor felelősséggel tartozunk érte.
Önkéntesekkel dolgoztok, vártok önkéntes jelentkezést?
Igen, sőt, most kifejezetten nagyon várjuk az önkénteseinket, mert egy picit most lejjebb ment a létszámuk, ez abból azokból kifolyólag, hogy a fő önkénteseink annyira megszerették itt nálunk, hogy ők szerettek volna itt dolgozni, tehát állományba kerültek, és ezért mindig várjuk őket. Nagyon-nagyon jó, hogy ők vannak, mert nagyon sok rendezvényünk nélkülük nem jöhetne létre. Hiszen nem vagyunk mi sem annyian, hogy minden feladatra, minden helyre be tudjunk állni, és a megbízható önkéntesek nagyon-nagyon jól teljesítenek, és általában nagyon élvezik a rendezvényeinket is.
Mik a következő rendezvények, vagy az év mely pontjain tartotok rendezvényeket?
Alapvetően ugye a jeles napokhoz kötődően szoktunk. Most ugye hamarosan földnapja lesz. Most egy kisebb, hát ilyen igazából megtiszteljük a földnapját, tehát látványetetések lesznek, vannak a háttérben falabella lovaink, ugye ezek minilovak, őket ilyenkor előhozzuk, és lehet őket simogatni, és itt tesznek az állatkertben. Van egy új kígyófajunk, amiről még igazából nem adtunk hírt, de ezen a napon majd őt is meg lehet simogatni, úgyhogy ezzel készülünk most jelenleg. És hát a jövőre nézve ugye lesznek majd a táboraink 8 héten át a nyári időszakban, és a nyarat mindig az állatkertek éjszakájával zárjuk. Aztán persze utána jönnek az őszi programok, Halloween, állatok világnapja, állatok karácsonya majd ott decemberben, általában ez a záró programunk.
Hallgatóink hogyan tudnak segíteni, mire van szükség?
Nagyon-nagyon örülünk az adó 1% felajánlásának. Ugye az örökbefogadással tudnak még segíteni, amiről beszéltünk, illetve hogyha van környékbeli látogatónk, hallgató, akkor és van kedve önkénteskedni, akkor azzal is nagyon nagy segítséget tud adni nekünk.
Mely állatokat a legnehezebb tartani, tehát akár speciális étrend miatt, akár helyi igény, vagy bármi más miatt?
Legnehezebb talán a speciális étrenden tartott állatokat lehet, hiszen nekik tényleg olyan élelemre van szükségük, ami nem feltétlenül beszerezhető mondjuk itthon, és külföldről kell megrendelni. Ilyen például ugye a vörös panda, akinek van egy speciális tápigénye is, illetve egyéb lombevőink is, mint például a zászlósfarkú kolobuszok, ugye ez egy majomfaj, akiknek egy különleges tápra van szükségük. Vagy említhetném akár a kengurukat, a kenguru táppal, de például a hangyászok, a sörényes hangyászok is ilyenek, hogy nem mindegy, hogy ők mit kapnak, és mi van belekeverve az ő élelmükbe.
A vízilovak mit esznek?
A vízilovaink alapvetően szénabálát kapnak nagyobb mennyiségben, illetve ezt egészítik ki a különféle zöldségek, gyümölcsök, és hát nasinak azért egy kis pékárú is becsusszan, leginkább ugye látványetetéseknél, ahol almát és a szárított pékárút kifli zsemlét alkalmazunk. Ezeknek praktikus oka is van, ugyanis általában a látványetetés úgy történik, hogy ők a medencéjükben vannak. És ezek a dolgok, az alma és a szárított kifli vagy akár zsemle lebeg a vizen, és nem fogja eltömíteni a lefolyót. Viszont a vízilovak később összehalásszák maguknak.
Nyitvatartást mondjuk el.
Alapvetően az év minden napján nyitva tartunk, tehát ünnepnapokkor is. Jelenleg az áprilistól most már hétköznap 17:30-ig, hétvégén pedig 18:30-ig vagyunk nyitva, és 9 órakor nyit a kapu. Amire oda kell figyelni, hogy a pénztár az mindig egy órával előbb bezár, tehát belépni mindig egy órával korábbi időpontban kell, és akkor még van egy plusz egy puffer óra a nyitva tartásunkból.
Mondjunk elérhetőségeket, akár internetest.
Alapvetően nyugodtan lehet minket keresni Facebookon, Messenger üzenetben, de az info@pizzo.hu-n is.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, mindenkinek szép napot kívánok, és mindenkit várunk szeretettel.
Sok a színesebb, mint a tévé. Kakadu, páduc, róka, medve, egy igazi élmény. Mindenhol mindenféle idő mozgott, tartka, barka, apró cseprő állat. S ha végre megtaláltad az igazi csörgő kígyót, hidd el, sokkal szebb az életben, mint minden más. Kúszik, mászik, nem ámítás. Szurikát, a tatu, pupu, teve, gólya, puma, zsiráb, teknős fele. Gyere az rozsomákot, emúbékát, vörös rákot, fókason is, aki akar részt vehet. De jól vigyázz, mert a fröcskő a víz, sikítanak az emberek. Hát!
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Nemes Viktória zoopedagógussal a Pécsi Állatkert és Akvárium Terráriumban beszélgettünk. Búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután fél öttől. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Bodó Béla Brumi Mackóvárosban című meséjének 12. részét Baló Júlia olvassa fel.
Nagyon égett a fülem, mivel hogy hókusz-pókusz el akart varázsolni. Mind a két fülem piros volt. Hókusz-pókusz úgy tett, mintha csak meg akarna simogatni, és közben a fülembe súgta: ha bemászol a ládába, keresd meg a két rekeszt. Ha egyet kopogok, másszál a felsőbe. Érted? Egy kopogás felső, két kopogás alsó. Mézes cukor. Vigyázz! Egy, kettő, alsó, felső. Nagy zacskó mézes cukor. Nagyon égett a fülem, mert mindenki rám nézett, de már nem féltem hókusz-pókusztól.
Abrakadabra,
mondta ő, és kinyitotta a ládát. Bemásztam. Hókusz-pókusz becsukta a láda fedelét. A ládában sötét volt, és rossz szag, de nem féltem. Nem baj, gondoltam. Hadd higgyék, hogy elvarázsolt engem hókusz-pókusz. Legalább tapsolnak neki. Kitapogattam a rekeszeket, az alsót is, a felsőt is, és akkor, mintha messziről hallottam volna valamit, mivel a csukott ládából hallottam.
Brim, bram, brum,
hallatszott hókusz-pókusz hangja. Egyet kopogok. Most! Én egyet kopogok. És nem csak mondta, hanem valóban koppantott is egyet a láda tetejére. Gyorsan felmásztam a felső rekeszbe. Ekkor hókusz-pókusz kinyitotta a láda oldalait.
Hol vagy, kismackó?
Kérdezte. Azt akartam mondani, itt, mármint a felső rekeszben. De aztán eszembe jutott, hogy a hókusz-pókusz elvarázsolt engem, vagyis eltüntetett. Akkor meg minek beszéljek? Így hát ő megint becsukta a ládát.
Brim, bram, brum,
mondta aztán, és kettőt koppantott. Gyorsan lemásztam az alsó rekeszbe. Ekkor a hókusz-pókusz kinyitotta a két másik oldalt, sőt, a láda tetejét is levette. De nem voltam sehol, vagyis az alsó rekeszben voltam. De ezt a publikum nem látta, csak én tudtam, hiszen én másztam le, vagyis nem voltam elvarázsolva. Ilyen volt a varázsláda. A rekesz volt benne a varázslat. Akkor azt mondta hókusz-pókusz.
Most pedig, tisztelt publikum, visszavarázsolom ezt a bátor kis mackót. Tehát jól figyeljenek. Háromszor mondom azt, hogy hó, brum.
És a kis mackó majd ott ül, a láda közepén, mintha nem is varázsoltam volna el soha. Tehát három kopogás, és mondom a varázsigéket. Hallottam a láda falán át, hogy az elefánt zenekar játszani kezd. Aztán egy kopogás, aztán kettő, aztán három. Megpróbáltam kimászni a rekeszből, de a lábam bent maradt. Ekkor azt mondta a hókusz-pókusz.
Hó, brum! Hó, brum! Hó, brum! Akit eltüntettem, íme itt van megint.
De nem voltam ott. Hiába erőködtem, hogy kiussak a rekeszből. Nem sikerült, mert beszorult a lábam. És nem tudtam kimászni. Halkan kiabáltam, hogy csak hókusz-pókusz hallja. Hadd legyek még eltüntetve, míg kiszabadul a lábam. De hókusz-pókusz nem hallotta. Kinyitotta a ládát, levette a fedelét, és gyorsan lekapkodta a négy oldalát. Nagyon megsajnáltam. Mi lesz, ha azt látja, hogy nem lát engem a láda közepén? Még azt hiszi, hogy tényleg elvarázsolt és szomorú lesz. Ebben a pillanatban nagy-nagy nevetést hallottam. Az egész cirkusz nevetett. Nagyon sajnáltam hókusz-pókuszt, hogy a publikum kineveti. Mármint a nézők. Ekkor mindenféle kiáltozást hallottam.
Mókussá változott! Mókussá változott!
Kiáltozták. A láda közepén ugyanis ott ült Lali. Mert arról nem beszéltem eddig, hogy Lali velem jött, a zsebemben, nézőnek. És amikor én az alsó rekeszben voltam, kiszökött. És most csak ült és bámult szegény, hogy miért tapsolnak. Hókusz-pókusz pedig remegő hangon azt mondta. Pardon! Vagyis bocsánat! Aztán ezt. Rosszul mondtam a varázsigét. Úgy tett, mintha mérgelődne, de nem mérgelődött komolyan, mert Lalinak nagyon tapsoltak. Aztán gyorsan feltette a láda oldalait, és én nagy nehezen kimásztam a rekeszből. És ott ültem Lalival a láda közepén.
Most pedig a mókus eltűnik, és előkerül a mackó,
mondta hókusz-pókusz. De Lali nem tűnt el, hanem kiugrott a nyitott ládából egyenesen hókusz-pókusz fejére. Akkor én csak ennyit mondtam. Lali! És Lali odajött hozzám, mert neki nem kell varázsige, csak rendesen kell hozzá beszélni. Hanem a ládába nagyon belefáradtam, ezért ennek a fejezetnek vége. Jó lesz?
Kedves hallgatóink, Bodó Béla, Brumi Mackóvárosban című meséjének 12. részét Baló Júlia olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér második titkáról lesz szó. Akit érettünk, megostoroztak. A második rész következik. Kormos Csaba gesztei plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Korbácsolás római módra. A római ostorozás során az elítéltet egy oszlophoz kötözték, karjait a magasba nyújtva, arccal az oszlopnak, teljesen mesztelenül. Jézus esetében ez nagy nyilvánosság előtt történt, így a megszégyenülés lelki súlyát is figyelembe kell vennünk. Az ítéletet két katona hajtotta végre, felváltva ütve, az úgynevezett flagrummal. Ez a rövid nyelű korbács két ágban végződő bőrszíjakból állt, amelynek végén mogyorónyi ólom darabok vagy éles birkacsontok voltak. Ezek behatoltak a bőrbe és a húsba, és a korbács visszahúzásakor felszakították azt, rendkívül erős vérzést okozva. Az ütéseket módszeresen a vállaktól lefelé egészen a lábszárakig mérték ki, így a megkorbácsolt hátán és lábán gyakorlatilag nem maradt épp terület a bőrön. A zsidó törvény és hagyomány jól lehet 39 csapást engedélyezett, és egyes hagyományok szerint Jézusra is ennyi ütést mértek, ám ezt az evangéliumok beszámolói nem erősítik meg. A Názáretit rómaiak korbácsolták meg, akiknél nem volt felső határ. A csapások száma bizonyos esetekben a százat is elérhette, csak arra voltak tekintettel, hogy az illető ne halljon meg. A Jézus szenvedését orvosi szempontból vizsgáló professzorok szerint a megkorbácsolás annyira összeroncsolta a bőrt és az izomszöveteket, hogy az súlyosságában összehasonlítható az egész testfelület nagyon mély megégésével. Továbbá úgy nyilatkoznak a szakértők, hogy ilyenkor általában nem marad bőr az áldozat testének egész hátsó felületén, és többnyire eszméletlenül függött a kötélen, nagy vértócsával körülvéve. Egy professzor szerint a korbácsolás egy további következményeként a mellhártya űrben, a tüdőben folyadék halmozódott fel. És ez később ahhoz vezetett, hogy az Úr Jézus is még nagyobb fokú folyadék és vérveszteséget szenvedett az erőteljes sérülések következtében. Testvérem, sokszor úgy érzed, záporoznak rád a különféle csapások, mint a korbácsütések, testi betegségek, lelki fájdalmak, szeretteid elvesztése. Lelki békédet is talán megrendítik időnként a rágalmazások, a hálátlanságok, a téged érő megbántások embertársaid részéről. Munkahelyeden vagy a családban is bántások érnek. Úgy érzed sokszor, hogy összecsapnak fejed fölött a hullámok, hogy nincs kiút, összeroppansz a rád mért ütések következtében. Ilyenkor meríts erőt az érted, kegyetlen korbácsütéseket is vállaló üdvözítő példájából. Szemléld őt, ahogyan felajánlotta testét roncsoló kínjait, lelki fájdalmait. Amit minden emberért, különösen azokért ajánlott fel, akik őt testileg bántották, vagy neki lelki fájdalmat okoztak. Ajáld föl te is testi szenvedéseidet és lelki kínjaidat másokért, a családodért, az embertársaidért.
Elhangzott a lélekszava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Krisztus, én térden állva jöttem, elhoztam semmi életem, azért, hogy megtisztíts a bűntől, s újra ragyogjak fényesen. Krisztus, én térden állva jöttem, elhoztam semmi életem, azért, hogy megtisztíts a bűntől, s újra ragyogjak fényesen. Uram, én eléd hozok minden szívemnek rejtett szándékát, előtted mesztelen a lelkem, gyógyító tüzed járjon át. Uram, én eléd hozok minden szívemnek rejtett szándékát, előtted mesztelen a lelkem, gyógyító tüzed járjon át. Kegyelmet járjon át, kérlek most meg teljesen, kérlek most meg teljesen. Kegyelmet járjon át, kegyelmet járjon át, kérlek most meg teljesen, kérlek most meg teljesen. Süllyednék talán, nehogy, hogy bánatom ne lejjem, dönts le a hiúság falát. Atyám, ha messze lennék tőled, ha mélyre süllyednék talán, nehogy, hogy bánatom ne lejjem, dönts le a hiúság falát. Kérlek, most meg teljesen.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.